Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlöm a jelenlévőket. Hát úgy vagyunk ezzel az információs társadalom fogalommal és diskurzussal, mint az egyszeri tábornok. Szerelmes levelet szeretne írni, aztán valahogy mindig napi parancs lesz belőle. Pontosan tudjuk, hogy az információs társadalom egy nagyon nagyméretű civilizációs paradigmaváltást jelent, az ipari korszakból az információs korszakba való átmenetet, ahol a társadalomnak minden lényeges alrendszere és dimenziója másképp működik, mint ahogy korábban tette. Másképp néz ki a gazdaság, más az aránya az egyes korábbi iparágaknak, másképp néz ki a munkavilága, másképp néz ki a javak fogyasztásának a világa, hogy a megnő az információs és tudás jószágoknak a fogyasztása a munkavilágában, intenzívebbé válik a nem tudás alapú vagy tudástárgyú munka, és arányaiban megnő az információ és tudás munkaköröknek, illetve ezek végzésének a száma. A gazdaság szektorain belül a hagyományos szektorok rovására az információ és tudás termelésével, előállításával, közvetítésével, szolgáltatásával foglalkozó ágazatok aránya nő meg. Emellé járul az, hogy egyre magasabb a társadalmaknak a végzettségi szintje. Átalakul az értékvilág, másképp gondolkoznak a világról, a környezetről. Más lesz fontos akkor, hogyha nagy folyamatokat akarnak megérteni. Ez az információs társadalmi váltás vagy változásnak a lényege. Aztán egyszer csak napi parancs lesz belőle, és penetrációs adatokat nézünk, meg sávszélességi adatokat, meg hány százalék egyik évről a másikra, az előző évben kevesebb, a következő évben meg több jellemzően. Amikor elhangzik a magyar információs társadalom jövőjével kapcsolatban, hogy annak a záloga az infokommunikációs ipar fejlettsége, múlt hét nagy szakmapolitikai találkozó, ugye akkor jól látszik, hogy megint valahogy Jézus helyett Barabást hallunk, meg mondunk. Hát hogy lehetne az infokommunikációs iparnak a fejlettsége egy ilyen nagyméretű civilizációs váltás szempontjából jövő zálog akkor, amikor társadalomról beszélünk, egy alapvetően hosszú ciklusú kulturális válságról beszélünk. Az, hogy egyébként a kereslet meg a kínálat néhány év távlatában hogyan talál egymásra, vagy Q1 és Q3 között mi történik alkalomattán a munkaerő kínálatban, ezek itt és most azok számára, akiknek ezen az absztrakció szinten fontosak a kérdések, végtelenül fontos tudások. De amikor az információs társadalommal kapcsolatban jövőképet keresünk, és jelesül elsősorban azt, hogy például egy olyan helyzetű és múltú, illetve adottságú ország, mint Magyarország, vajon az információs társadalom nagy makroszintű folyamataihoz képest milyen irányba mozog, akkor el kell szakadni ettől az absztrakciós szintől, illetve még pontosabban az, hogy ma mit és milyenként tapasztalunk és ismerünk meg Magyarországon, az nem abból a szempontból válik fontossá, hogy most mi ennek látjuk, hanem ezeknek a nagyon nagy volumenű változásoknak a fényében mit üzennek nekünk arról, hogy közeledünk vagy távolodunk azokhoz a mozgás irányokhoz, amelyek ezen a hatalmas méretű színpadon történnek. Én ma arra próbálok vállalkozni, hogy a társadalomkutató keresetlen fordulataival megpróbálom megjeleníteni azt, hogy mit gondolnak ma ezekről a makro trendekről és átalakulásról a világban, és utána, ahogy Móricz Zsigmond tette Gömbös Gyulának, amikor felolvasta a földműves egyheti étrendjét, végignézem, hogy Magyarországon milyen tendenciák látszanak kibomlani ezen nemzetközi trendek fényében. De előtte nem bírom megállni, hogy ne utaljak vissza egy korábbi digitális egyenlő esély konferenciára. Itt ebben a teremben néhány éve furcsálhatták sokan, hogy az univerzális kvantum rémuralmáról tartottam én előadást, és nem bírom megállni, hogy még előhantként jelezzem azt, hogy ez az információs társadalom diskurzus egy teljesen mérgezett diskurzus, és sajnos 20-30-40 év társadalomtudományi teljesítményét egy-egy fiction szerzőnek a szellemes bonmója képes átírni. Remek volt az előző előadás, és nagyon élveztem, de Michael Crichtont ki kell utasítanom az információs társadalommal kapcsolatban releváns üzeneteket megfogalmazó gondolkodók panteonjából, mert ugye észre kell vennünk azt, hogy ha valakinek tetszett egyébként ez a szellemes üzenet, amit Crichtontól láttunk itt, az nem gondolt bele, hogy pontosan arról van szó, hogy egy egzisztenciális kvantort, ugye a logikai szerkezet arról szó, hogy van olyan X, amire igaz, hogy biztos létezik a dolgok nagy rendszerén belül egy olyan rendszer, amiben ha úgy akarjuk interpretálni, akkor igaz lehet az, hogy egyébként kevesebbet gondolkozunk. Persze ez is véleményes, meg ott lehetne rajta vitatkozni. De azt egyébként, hogy egyre több ember, egyre magasabb értékhozzáadású tudástartományban, egyre több gondolkodás műveletet végez, ami, ami nem biztos még, hogy szintén univerzális kvantor, tehát hogy minden X-re igaz az, hogy ez történik, de ugye az alapvető tendenciák szempontjából az, hogy ahol az agymunka algoritmizálható, ott gépesíthető is, és előbb-utóbb gépesítik is. Ennek következtében tűnhetne úgy, hogy a gondolkodás teljesítmény csökken, csak hogy a tendencia éppen az, hogy az algoritmizálható és emiatt automatizált agymunka helyett még magasabb szintű értéktartományokba kúszik föl az agymunka, és ezért az összmérlege az, hogy még egyszer, hogy egyre több ember, egyre több értékes tudásműveletet végez, Crichtonnak abszolút nincs igaza, az univerzális kvantor összekeveredett az egzisztenciálissal. Ennél sokkal szörnyűbb az, ami egyébként a Wikipédia információs társadalom szócikkében van. Egy nagyszerű osztrák kutató a diskurzust 20 éve mérgező Frank Websternek a teóriáját állandóan újraírják a szócikket, és Fuchs, aki egy kiváló ember egyébként, állandóan visszaírja. És ezért azt gondolom, hogy az információs társadalommal kapcsolatban a Wikipédia szócik nem igazít el, mert egy nagyon magas és nagyon komplex dologról van szó. Elképesztő széles spektrumban használható nagyon jól a Wikipédia. Ilyen típusú diskurzusoknál nem annyira. Elnézést kérek. Ezért ez volt az előjáték. Most pedig ugye próbálnám megmutatni, hogy mit mondanak kutató társaim arról, hogy mi is ez a bizonyos fősodor. De ugye az információs társadalomhoz képest, tehát nem kell információs társadalom terminológia ahhoz, hogy a világ jövőjéről és a társadalmak jövőjéről gondolkozzunk. Ugye az a megatrendekben való gondolkodás, amelynek olyan óriásai, magyarul is jól olvashatók, mint Nesbitt vagy Gerken, ugye azok a megatrend ciklusok és kötegek, amikről ők beszéltek, azok lassan lecsengenek és újak jönnek. Nagyon sok átjátszás van egyébként az előző előadásban bemutatott megatrendek, meg ezen három között, ami egy pár hónapja tartott nagyon izgalmas, alapvetően a munkavilágával foglalkozó szakmai műhelyben jelent meg, és én onnan importáltam. Amikor a következő időszak megatrendjeit keresünk, akkor ezt a hármat emelték ők is ki, az előregedést, de itt megint ugye ilyen 40-50 éves dimenziókban gondolkozunk, tehát hogy 2050-re milyen lesz majd a demográfiai korfa, és akkor majd azt fogjuk látni, ugye, hogy a mostanihoz képest számos társadalomban elképesztő módon megváltozik az idősek javára, és nagyon sok olyan társadalom lesz, amely még mindig képes arra, hogy egy 20. század elejé Európára emlékeztető, meg a világháborúk utáni demográfiai helyreállítási ciklusokra emlékeztető, a fiatal korosztályok fölényét mutató korfát produkáljon. Láttuk azt más megközelítésben is, hogyha a munkavilágáról beszélünk, akkor az látszik, megint én megatrendként, hogy a szükséges munkaidő rövidül, ami úgy néz ki, hogy kevesebben dolgoznak. Ha úgy is tűnne, tökéletesen ellenpontozza ez azt, hogy egyre többen, egyre többet gondolkoznak egyébként. Mert ugye a munkavilágában hagyományosan ez az a fajta munka, ami ahhoz kell, hogy végre azt csinálhassuk, amit akarnánk. És végül a harmadik megatrend, amiről szintén volt szó már arról, hogy a technológia egy gyorsító hatással bír, miközben a gazdaságban a lelassulást látjuk, a technológiában, és itt megint ne csak az információ technológiára gondoljunk, hanem nanotechnológiára, űrkutatásra, anyagtudományra, lézerkutatásra, egészségügyre, genetikára és az összes többire, egy elképesztően turbulens időszakba megy bele. Azt, hogy ez miképpen és hogyan változtat meg sok mindent a kultúrában, társadalomban, működésmódokban, azt egyelőre csak nagy óvatossággal lehet előrejelezni, de hogy a hagyományos gondolkodásmódok, illetve a hagyományos kontrollstruktúrák, amelyek a folyamatokat szabályozzák, már nem alkalmasak arra, hogy ezen új világokhoz adekvát hátteret adjanak, az egészen biztos, mindenütt folyik ezeknek az új struktúráknak a keresése, és most ezt a három nagy trendet az információs társadalom diskurzus szempontjából tegyük mérlegre. Mit jelent az előregedés egy információs társadalmi kontextusban? Ugye ez azt jelenti, hogy ha fogyasztási struktúrákat keresünk, ugye, akkor eltolódik a fogyasztási javaknak az aránya teljesen új irányokba, ugye egy idősödő társadalom számára más típusú javak fogyasztása válik fontossá, de ezzel párhuzamosan, ahogy egy más összefüggésben pontosan ugyanezt láttuk, csak más szavakkal, ugye az időskori munkavégzés de ez kifejezetten magas szintű szellemi munkát és értékhozzáadást jelent. Az időskori munkavégzésnek az aránya megváltozik. Egyre több idős tudás munkásnak a kimenete lesz a alkotó részese különböző tudás értékláncoknak. Ennek megfelelően ugye ez az aktivitás olyasmit is jelent, hogy elvileg a hagyományos nyugdíj kategóriákban való gondolkodás ugye helyett valami olyasmit látunk, hogy az egyre tovább tartó aktív szellemi munka éppen a tudásszektorban az ideális állapot. Ezzel párhuzamosan nagyon jó erősödnek meg az élethosszig tartó tanulás mintázata is. Én ugye élethosszig tartó tudástermelést raknám mellé, mert ugye ez a fajta aktív előregedés nem csak tanulást, hanem ugye a másik oldalon meg kibocsátást is jelent, tehát ez élethosszig tartó tudástermelés új világát is jelenti. Mi a helyzet a munkaidővel és a munkavilágával? Ugye az, hogy látjuk, hogy ugye egyre kevesebbet dolgoznak, és ez az alapvető trend. Ugye ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatás bővítés, ahogy korábban is láttuk, a értékláncnak a magasabb tartományaiban történik meg. Megint másképpen, ugye a fejlett és versenyképes információs társadalmakban a munkaerőpiac az felfelé nivellál. Az alacsony értékhozzáadású munkát nem utolsó sorban a technológiai forradalomnak köszönhetően még tovább lehet majd automatizálni, ráadásul megjelennek azok a tendenciák, amelyek az alacsony értékhozzáadású munkát új elvű közösségi struktúrákban biztosítsák, és a dolog nem arról szól, hogyha kukásnak születtél, kukás maradsz, hogyha az egyetemen tanítasz, akkor tudásmunkás vagy. Ha úgy tetszik, van egy emancipatórikus vagy felszabadító üzenete annak, hogy noha a gazdaságban szükség van az alacsony értékhozzáadott munkára, de egyre többen szabadíthatók föl onnan magas értékhozzáadott munkára. És a harmadik tendencia, ugye a fejlődésnek a gyorsulása a gazdasági növekedés lassulásával, ugye itt, hogyha hirtelen egy másik szemüveget teszünk föl, mint a Nemzet aranya című népszerű amerikai filmben, ugye akkor a gazdasági a növekedés lassulásával párhuzamosan azt látjuk, hogy az interkonnektivitás, a kölcsönös összekapcsoltság mintázatai viszont megváltoznak a világban. Az áramlások, amelyek különböző szereplők, egyes koponyák, vagy egyes társadalmi csoportok, vagy egyes stakeholderek között tetten érhetők, ezek az áramlások gyorsulnak, ezeknek a minősége változik. Emiatt a kultúra köziség felértékelődik, a nagyon sok helyen új logikák és új kontrollstruktúrák kezdenek megjelenni. Érezzük azt, hogy az ipari korszakban kiformálódott globális kontrollstruktúrák egyre alkalmatlanabbak funkciójuk ellátására. Reng minden oldalról a Föld, hogyha erre a szempontra tekintünk. És mielőtt elkezdenénk megnézni, hogy ezen tendenciák Magyarországon hogyan néznek ki, nézzük végig azért azokat a megatrendeket, amelyek az információs társadalommal kapcsolatban azonosítatnak a szakirodalomban. A kérdést úgy lehet föltenni, hogy milyen merészen lehet vállalni olyan állításokat, hogy azok az országok, ahol a kutatásfejlesztés és az innováció kiemelt prioritás, és nem csak prioritás, hanem valóban sikeres stratégiai programokba fordul, akkor azok versenyképesebb információs társadalmak lesznek-e? És ezeken a szempontok, hogy mehetünk tovább felsőoktatással, közoktatással és a többivel. Ha információs társadalmat és versenyképességet mondunk, akkor kutatásfejlesztést, innovációt, felsőoktatásfejlesztést, közoktatást, kultúrát és kreatív iparágakat mondunk. Ráadásul azt is látnunk kell, hogy igaz az az állítás, hogy ahol az életminőség és a jövedelem különbségek csökkennek, ennek megfelelően egy koherensebb, kevesebb konfliktussal, kevesebb érdekkülönbséggel és kevesebb zárt áramlással rendelkező társadalmat látunk, ahol ezek a különbségek csökkennek, azok versenyképesebb társadalmak, ahol a középosztály erősödik, és a jövedelem különbségek csökkennek, ezek versenyképes társadalmak. Együtt van már a bal oldalon a képlet, ezek a információs társadalom megatrendjei hogyan néznek ki ezek Magyarországon. Mielőtt azonban ezt megnéznénk, még egy kis intermezzo. Ugye a információs társadalom fejlesztésében, tervezésében, építésében, ahol tudatosan konstruált és dizájnolt folyamatok alakítanak viszonyokat és készítenek elő beavatkozásokat, ott két modellt láttunk megvalósulni az elmúlt 20 évben. Az ágyú modell a nagy stratégiák világa volt, 1992-től a Szingapúri Intelligens Sziget programjától kezdve, nagyjából egy 10-12 éven keresztül ágyú típusú programokkal próbálták versenyképesebbé tenni az egyes nemzetek a saját információs társadalmaikat. Ennek az volt a lényege, hogy hatalmas, nagy, összefogott, minden szektorra kiterjedő, átfogó stratégiai programokat készítettek, és aztán vagy tudtak kezdeni vele valamit, vagy nem, de ez volt nagyon sokáig a meghatározó Magyarországon az 1995-ös NIST-től a MITCHEN és a NITCHEN át az ágyú típusú program mostani hiányáig. Nagyjából 2003 és 2005 között megváltozott a stratégiai beavatkozásnak a típusa a világban. Nagyjából a tuniszi World Summit of Information Society óta ott mondatott ki, először ott érzékelték és érveltek mellette meggyőzően, hogy a nagy ágyú típusú programok helyett sörét típusú programok segítenek az egyes társadalmak információs társadalmi fejlettségének és versenyképességének a megteremtésében. Sok pici, jól irányzott, helyes beavatkozás, mint amikor egy kicsit instabil épületnek különböző pontjai alá benyomkodunk a megfelelő anyagot, amiről ugye a híd túloldalán sokat tudnának mesélni műegyetemi kollégák. Tehát nagyon fontos ugye, hogy találat legyen, ahhoz borzasztó sok kicsi és jól irányzott lövést kell leadni, és ebben még az is belefér, hogy néhány sörét mellé megy, de a lényeg az, hogy legyen sok ilyen kicsi találat, amitől mondjuk a szárnyas, aki célba vettünk, lehull. És még egy utolsó apróság, mielőtt Magyarországra térnénk, látnunk kell azt is, hogy az alanyok, akik információs társadalmi jövőt terveznek, természetesen nem csak nemzetállamok, és nem csak polgárok, és nem csak kutatók, és tanácsadók, és szakértők, illetve ugyanazok, csak különböző szintekre terveznek. Tehát létezik egy nemzetek fölötti tervezési szint, ugye, ahol a világ három nagy gazdasági és technológiai erőcentruma áll egymással egyre gyorsuló és élesedő versenyben. Ennek révén számunkra ugye az unió információs társadalom stratégiái relevánsak. Ugye alatta van a nemzetállami szint, amiről most csak Magyarország kapcsán beszélek, de ott van alatta a nagyvárosoké, hiszen teljesen autonóm tervező entitások a nagyvárosok nagyon sok esetben. Tehát Magyarország esetében is nagyon fontos kérdés az, ugye, hogy a intelligens város, smart city típusú városi méretű jövőtervezés és trendekhez való igazodás vagy versenyképesség keresés szempontjából mit és hogyan bont ki az ország. És természetesen ugyanezt még tovább megy, tehát régiókra és kis településekre is lebontható. És akkor most láttuk az egyik oldalát a mérlegnek, és lássuk azt, hogy mi mondható el Magyarországról az egyes szempontok kapcsán. Ugye az előregedés vonatkozásában azt látjuk, ugye, hogy minden a tárgyra fókuszáló és zoomoló felmérés legfontosabb üzenetei azok, ugye, hogy egész Európában a élethosszig tartó tanulási hajlandóság, ugye Magyarországon a legalacsonyabb, hogy alapvetően nem csak a digitális eszközök használatában van erős korreláció a szegénység és az időskor és az eszközhasználat, hanem a szegénység és az időskor között is van egy nagyon erős korreláció. Tudjuk azt, hogy pont ebben a korosztályban alacsony a digitális kultúrának a jelenléte, és nem látjuk azt, hogy erre az életkorra fókuszáló iparágak futnának éppen föl. Tehát úgy tűnik, hogy az előregedési kártyával kapcsolatban azt mondhatjuk, Magyarországon, amelyik fő folyamatokat ezzel kapcsolatban látunk, azok a fősodortól távolítanak. Van egy nagyon érdekes technológia, amivel a társadalom szellemi teljesítő képességét mérni lehet. Ezt nem teljesen értem a módszertan, de végtelenül látványos és izgalmas. A DNS István, a Magyar Információs Statisztika nagy öregje és klasszikusa készítette még 2010-ben német módszertan alapján, ugye, hogy hogyan is miképpen fut végig a társadalmon az a folyamat, aminek a végén valamilyen szellemi teljesítmény a kimenet, és jól látjuk, hogy mondjuk a statisztikusnak ebből a szempontból az előregedéssel kapcsolatban Magyarországra vetítve mi az üzenete. Sok társadalomnak nagyon hasonló a mutatója, általában az előregedő társadalmaknak hasonló, de a legfejlettebb előregedő társadalmaknak nem ez a mutatója már, megindul a vége fölfelé. A munkavilágában láttuk az imperatívust. Ugye a törekvés a magasabb tartományba nivellálni fölfelé. Magyarországon azt látjuk, ugye, hogy részben a foglalkoztatási programok, a részben a fiskális beavatkozások következtében a munkaerőpiacot érő hatások, azok lefelé nivellálnak alapvetően. Végtelenül alacsony az atipikus foglalkoztatási formának az aránya, és úgy tűnik, hogy minden, ami a munka világában történik, az annak az iránya vagy a célja pontosan annak a szerkezetnek az utolérése, amit a világ éppen halad meg, legalábbis a fejlett információs társadalomban. Itt erősebb állítást kell tennünk, itt nem távolítanak a folyamatok, hanem nagyon ellentétesnek tűnnek a fősodros folyamatokkal. Hogyha a fejlődés gyorsulásnak a megatrendje szempontjából keressük a mai magyar valóságnak az üzenetét, akkor a példák azért szerepelnek csak így, mert most nem akarom ezeket végigmondani, mert elfogyna az idő. Ugye, ha interkonnektivitásról beszélünk, a kölcsönös összekapcsoltságról, amiben egy kicsit az interoperabilitás is benne van, az összekapcsolhatóság, akkor ugye itt a nyelvtudástól, az új generációs kommunikációs eszköz használatig végtelenül sok összetevője, komponense van. Egyetlen apró epizódot szeretnék csak megmutatni, hogy például a kultúra köziség dimenziójában hogyan lesz pozícióvesztés egy fiskális kiindulópontú felsőoktatás politikából. Hogyha az egyébként is bölcsészellenes, és amúgy a fizetős felsőoktatásnak a szinte teljesé tétele irányába lépkedő felsőoktatás politika piacosítja a felsőoktatást, akkor egyetlen egy kis nyelvszak sem fog Magyarországon tudni fennmaradni és létezni. Nem csak a mongol vagy a török, hanem az olasz, a spanyol vagy a francia sem. Ami nem csak azt jelenti, ugye, hogy a kultúra köziségnek a palack egyik felől a vizsgált világa a gyengülésnek, meg lazulásnak indul, mert van másik oldala is a palacknak, ugye minden ilyen típusú képzőintézménynek van túloldala is, tehát hogy Törökországban, ugye ahogy a törökök Magyarországot ismerjék, vagy törökök magyarul tanuljanak, általában a magyarországi turkológiai képzés az ellenpontja. Nem csak Magyarországon indul a kultúra köziségi mutató gyengülésnek egy fiskális alapú felsőoktatás politika következtében, hanem fordítva is, tehát a Magyarország nemzetközi kultúraközi reprezentáltsága is azonnal eróziónak indul, hogyha nem egy komplex térben tekintünk például a felsőoktatás, hanem kizárólag piaci alapon tekintünk rá. Úgy tűnik, tehát végig lehetne nézni az egyes területeket, úgy tűnik, hogy a fejlődés gyorsulásával kapcsolatban is én legalábbis nem tudok olyan tendenciát felmutatni, ami a tekintetünket felcsillantaná azzal kapcsolatban, hogy ez párhuzamosan mozog a fősodrokkal. Mondhatjuk-e azt, hogy a kutatásfejlesztés és az innováció ez egy kiemelt prioritás Magyarországon? Nem mondhatjuk, hogy kiemelt prioritás lenne. Attól, hogy a rendszerváltás elmúlt 20 évében minden kormány, minden valamilyen szinten kutatásfejlesztésért felelős képviselője mondott ilyeneket, attól ez még a valóságban soha nem volt igaz. A kutatásfejlesztés és az innováció soha nem volt prioritás. Házi feladat szinten kezelt terület volt, történtek mindenfajta dolgok kutatásfejlesztés területen, ilyenek is, meg olyanok is, de jellemzően egyébként, amikor hideg fiskális szelek kezdtek fújni, akkor mindig a kutatásfejlesztés területe olyan terület volt, ahonnan könnyen és gyorsan el lehetett vonni. Legyen az a bokros csomag révén mondjuk az otka keretből való elvonás, hogy ne a napi példákat mondjunk. Ebből a szempontból nagyon érdekes az, hogy a legfrissebb kutatásfejlesztési stratégiai dokumentum megjelenít néhány célt, amit meghatározott cikluson belül el lehet érni, például kutatói létszámnövekedést, vagy GDP arányos K plusz F részesedést, meg sikeres kisvállalatok számát. Ugye ezzel, hogyha ez a program sikeres lehet, ugye ezzel azt fogja elérni a magyar kutatásfejlesztés, hogy Európa alsóházától nem távolodik olyan ütemben, mint hogyha nem célozta volna meg ezeket a célokat. Ez egy program, de azt, hogy hogy prioritás volna, vagy az, hogy ágyúval próbálna tüzelni egy célpontra, vagy megpróbálna legalább ambíciózus célokat kitűzni, ezt nem mondhatjuk róla. Ráadásul úgy tűnik, ugye, tehát még egyszer, hogy ez a terület olyan, egyébként a közoktatáshoz, meg a felsőoktatáshoz hasonlóan, hogy itt a lemaradás olyan, hogy a sörét programok Magyarország esetében már nem nagyon működnek. Néhány területen ágyúval lehet és érdemes tüzelni. Csak egyetlen példát mondanék, Dél-Korea, és az a Böge-Györgyféle záró üzenet szempontjából, hogy oktatásba, kultúrába, vagy mi lesz itt. Dél-Korea ebben a kérdésben a 60-as évek végén döntött, és azt mondta, hogy akár több évtizedeken keresztül is vállalja a megszorításokat, alkalomattán a 60-as évek végén volt néhány nagyon nehéz év, amikor az éhínség veszélye fenyegette azt az országot, de megpróbál a évről évre nominálisan is, meg minden szempontból növekvő a keretekkel a közoktatását olyan szintűre fejleszteni, amiből aztán mindenfajta járulékos és áttételes gazdasági haszon és sok minden más fakadhat. Egy évtizedes politika eredményeként tartott most Dél-Korea például, ahol egyébként az információs társadalom mutatók szempontjából tart. A néhány ilyen kis köröcskét el lehet mozdítani, és akkor eredményes, vagy ilyen bürokratikus, divizionális szempontból sikeresnek mondható egy politikai program, de a stratégia szempontjából észrevehetetlen. Minél távolabb tekintünk rá, annál inkább észrevehetetlen lesz. A felsőoktatásról akkor most ne essék szó. Csak annyit jegyzek meg, hogy a felsőoktatás kutatók azon vitatkoznak ma, hogy 10 vagy 15 év az az időhorizont, amin belül a fejlett felsőoktatással rendelkező országok ingyenessé teszik a saját közoktatásukat, azért, hogy a magasfokú szakember kibocsátással, hogy az emberekhez vonzzák a cégeket vagy a termelést többek között, ahogy hallottuk az imént. Ugye akkor, amikor a fejlett része a világnak azt tervezi, hogy hogyan teheti ingyenessé a felsőoktatását ismert imperatívuszok miatt, akkor elég nagynak tűnik a távolság a között, ugye, hogy mi most abban az irányba haladunk, hogy hogyan lesz teljes egészében fizetős a magyar felsőoktatás. Nem akarok talmi, nem tudom, bólogatást kiváltani a jelenlévő egyetemi vezetőkből, ők tudják, hogy miről beszélünk itt. Az előadás készítésének a pillanatában jött a hír, ugye, hogy azért ilyenek mondhatók el a haldoklónak, vagy eredménytelenek minősített kisvidéki felsőfokú oktatási intézményekről, ugye, amit itt beidézve látunk. Egyébként is ugye alapvetően ezeknek a kis felsőoktatási intézményeknek a felerősítése az oktatás mellett tudományos kocentrummá való tétele volna ugye a trend fősodrába eső irány. Itt azt gondolom, hogy a mérleg szintén elég lehangoló és egyértelmű. Nagyon röviden elintézhetjük a felsőfokú végzettség aránynövekedési pályáját is. A vezető országok ebből a szempontból a 90% körül kezdenek el turbulálni élen, Tajvannal, az élóvassal. Ugye Magyarországnak a rendszerváltás utáni meglódulása a felsőfokú végzettségűek arányában csak azt eredményezte, hogy most a rossz Európa alsóházában az erre vonatkozó adatunk, és ezzel kapcsolatban nem látszik semmilyen olyan trend, ami ezt az arányt elkezdeni növelni. A közoktatással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy itt sem látunk egyetlen olyan lépést, ami ne a házi feladat szintről, tehát távolabbról az információs társadalom rendszer szintről nézve semmi olyat nem látunk a közoktatásban, ami versenyképességi pályáról üzenne. A kultúrával kapcsolatban azt látjuk, hogy ez is fiskális elvonási célpont, nem stratégiai beavatkozási, beruházási célpont, miközben a versenyképesség szigetei a világban, a kreativitás, a dizájn, a kortárs művészetek világa felől próbálnak versenyelőnyre szert tenni. Nagy, látványos, pontszerű beruházások helyett ugye a tömegkultúra irányába nyitva, a magyar kulturális politika vagy a kulturális közélet mozgása ellentétes irányba mutat. Ez igaz egyébként az információs és tudás javakra, amik legtöbb esetben ugye médiatartalmak, művészeti tartalmak, kulturális tartalmak is. Magyarországon nem csökkennek a jövedelem és életminőség különbségek. A magyar társadalom legnagyobb társadalompolitikai deficitje a rendszerváltás óta az, hogy gyakorlatilag mozdíthatatlan a magyar társadalomnak az underclass része. Ezzel folyamatosan csökken a társadalmi kohézió. A bizalomszint soha nem látott mélyponton van. Ezt nem én, vagy nem csak én mondom, hanem a nemzetközi gazdasági elemzőktől kezdve kultúrfilozófusoknak, hát mindenki, aki azt vizsgálja, hogy milyen a magyar társadalom bizalomszintje. A világ arról szól, hogy növekvő bizalomszintű társadalmak versenyképesebbek, csökkenő bizalomszintű társadalmak versenyképtelenebbek. A társadalom lefelé nivel áll, a Kolosi Tamás által sok évvel ezelőtt bemutatott terhes babapiskóta struktúra még terhebb, nem tudjuk, hogy mit fog kihordani, nem történik változás, nem indul el a középosztályosodás felé, versenyképtelenebb lesz a magyar társadalom. A leszakadásunk kettős, ugye, hogy az EU a világtól, úgy Magyarország az EU átlagától és alsóházától is ezen mutatók alapján távolodik. Ha a városokat vesszük szemügyre, azt gondolom, hogy egyetlen egy esélyes város sem tudott igazából belépni ebbe a stratégia előtérbe. A kis Győr-Sopron megyei falucska, Lipót többet tudott tenni a magyar információs társadalom jövőjének a megteremtése érdekében, mint a hihetetlenül kedvező adottságokkal induló és az 20 év alatt nagyon elfecsérlő Budapest vagy Szeged. Számtalan depressziós városunk van, ahonnan jól érzékelhetően megindult és növekszik az elvándorlás. Nagyon kevés olyan városunk van, amelyik migrációs célpont és fölemelkedne. Nincs egyetlen sikeres magyar intelligens városprogram sem, mert igazából meg se célozták, megmaradt a politikai marketing szintjén. Hát összmérleget akarunk vonni azzal kapcsolatban, hogy mit mutatnak az egyes szempontok, akkor azt kell látnunk, hogy eléggé erősen kimondható és argumentálható az álláspont, hogy távolodunk a fősodortól, örülhetünk néhány autentikus fejleménynek, de ezek, ha vannak, akkor a távolodás ütemét lassítják, és nem a közeledést támogatják. Nem látszik ágyú és sörét típusú stratégiai kitörési pontoknak a keresztény. És azt kell mondanom, hogy ezek a tendenciák fontosabbak vagy erősebbek, mint a válsággal kapcsolatos mintázatok vagy rajzolatok. Tehát ha véletlenül elkezdenénk egy konjunktúra periódus felé sodródni, ezek a kulturális mintázatok akkor is sokkal lassabban változnának meg. Ugye az előadás címe Adinak a Hortobágy poétája című versére utalt. A dolog nem arról szól, Vörösmarty vagy elsüllyedne nemzet, csak arról szól, hogy kikerül az információs társadalom fősodrából, periferizálódik, és ennek következtében ugye erre a periferizált helyzetre kell a stratégiai programokat kidolgozni. Hogyha egy kicsit jobban akarjuk magunkat érezni ebben a helyzetben, vannak azért olyan szempontok, amelyeknek a végiggondolása segít a Lipóttól a szegedi lézerkutatókon át, a nagyszerű kutatókig, pedagógusokig, művészekig, a kultúra képviselőig, civil társadalmi szervezetekig, akik azért valamilyen módon, függetlenül minden más mozgástól söréteket, lövéseket tudnak leadni. De egyébként alapvetően azt kell mondanom, hogy én, akit állandóan leörök optimistáznak a információs társadalom diskurzussal kapcsolatban, elég sötéten látom ezt a kérdést. Köszönöm szépen a figyelmet!